Fogyár, enged meg be a moziba, 46-os sárga villamoson, sietek a papámhoz.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
14. Leó pápa Marco Rubiót, az Egyesült Államok külügyminiszterét fogadta május 7-én a Vatikánban. Tárgyalásuk során a háborúk sújtotta országokról is szó esett. Csütörtökön érkezett meg Olaszországba az amerikai külügyminiszter Marco Rubio, aki egyenesen a Vatikánba ment, ahol az apostoli palotában találkozott a pápával. Az apostoli szentszék sajtóközpontjának közleménye szerint a CVS beszélgetés során a két állam megújította közös elhivatottságát a két fél, az apostoli szentszék és az amerikai Egyesült Államok közötti jó kapcsolat ápolására. A találkozás során továbbá eszmecserét folytattak regionális és nemzetközi szintű szituációkról, kiemelt figyelmet szentelve a háborúk sújtotta országoknak, politikai feszültségeknek és nehéz humanitárius helyzeteknek, illetve a békéért való fáradhatatlan munkának. A Szentszéki Sajtóközpont kiemelte, a tárgyalások során szóba kerültek olyan háborúkkal érintett afrikai és közel-keleti országok, mint Libanon és Irán. Szó esett Kubáról is, ugyanis újonnan erősödött az ország és az Egyesült Államok közötti feszültség. Marco Rubio egy kristály amerikai futballlabdával ajándékozta meg Leó pápát, aki egy olajfából, a béke fájából készített tollat adott a politikusnak. 14. Leó pápa május 7-én reggel a Vatikánban fogadta Donald Tuskot, a lengyel köztársaság miniszterelnökét. A lengyel miniszterelnök ezt követően az államtitkárságon találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel, a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával. A Szentszék sajtóirodája által kiadott közlemény szerint az államtitkárságon folytatott megbeszélések szívélyesek voltak, és elismerték a Szentszék és Lengyelország közötti jó kapcsolatokat. A vatikáni közlemény kiemeli, hogy a felek figyelmet fordítottak az ország társadalmi és gazdasági helyzetére, valamint a helyi egyház és az állam közötti kapcsolatokra, kiváltképpen az oktatás területén és az etikai kérdések tekintetében. Véleményt cseréltek a jelenlegi nemzetközi helyzetről, különös tekintettel az ukrajnai konfliktusra, valamint Lengyelország szerepéről az Európai Unióban, áll a közleményben. Görög Mártát a Szegedi Tudományegyetem állam- és jogtudományi karának dékánját kérte fel az igazságügyi minisztérium irányítására Magyar Péter leendő miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán jelentette be, hogy a magyar jogász szakma koronázatlan királynőjét, a Szegedi Tudományegyetem állam- és jogtudományi karának dékánját, dr. Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek. Azt írta, hogy a professzor elmúlt 2,5 évtizedben végzett akadémiai, szakmai és közéleti munkája garancia arra, hogy az alkotmányos rend, a jogállam, a fékek és ellensúlyok, valamint a jogbiztonság újjáépítése a legjobb kezekben lesz. Magyar Péter korábban Mellétei Barna Mártont javasolta a posztra, de ő csütörtökön a közösségi oldalán bejelentette, hogy lemond a jelöltségről. Mellétei Barna Márton a leendő kormányfő, Magyar Péter sógora. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe. 9. évfolyamra 76.198-an, 6 évfolyamos gimnáziumba 8.071-en, 8 évfolyamos gimnáziumba 5.272-en, tájékoztatta az oktatási hivatal a távirat irodát. Az általános középfokú felvételi eljárásban a 9. évfolyamra jelentkező diákok 98,23%-a nyert felvételt valamely középiskolába. a 9. évfolyamra felvételt nyertek, 79,17%-a az első helyen, 94,88%-a pedig az első három helyen megjelölt tanulmányi területek egyikére felvételizett sikeresen. Végül az időjárásról. Szombaton délelőtt a keleti országrész felett változó vastagságú fátyolfelhőzet lesz az égen, ami északkelet felé elhagyja hazánkat. Másút napos idő várható gomoly felhőképződéssel. Délután a Nyugat-Dunántúlon kisebb számban a középső és északkeleti országrészben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél időnként megélénkül. Zivatarok környezetében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 21 és 27 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Az út, az út a hegyről egyre lejjebb száll. Ott áll, mint régen elvarázsolt vár a mesevilág.
Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban a Miskolci Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola környezetvédelmi programjáról lesz szó. A Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola az intézmény fenntarthatóság iránti elkötelezettségének köszönhetően elnyerte az Örökös Ökoiskola címet. A kitüntetést az iskola tanárai a mai napon vehették át a Biatorbágyon megrendezett ünnepségen. A belügyminisztérium által támogatott program kiemelt célja, hogy a jövő generációi tudatosabbak legyenek a környezeti problémák iránt. Az iskola olyan pedagógiai modellt követ, amely a mindennapi működés során is integrálja a természetvédelmi szempontokat. Az elismerés igazolja az intézmény elkötelezettségét az energiatakarékosság, a hulladékcsökkentés és az ökológiai lábnyom mérséklése mellett. Az iskola közössége több évtizedes, szisztematikus munkájával szolgált rá a megtisztelő címre. A részletekről Pockodi Néma Tesztíme a Mária, az intézmény igazgatója nyilatkozott rádiónknak. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
Szeretettel köszöntöm, igazgatóasszony, egy örömteli eseményről számolhatunk be, ugyanis az intézményük elnyerte az Örökös Ökoiskola címet. Mit is jelent ez pontosan?
Köszönöm szépen. Tehát nekünk azt jelenti, hogy pont a mai nappal, április 24-én vannak ott kollégáim Biatorbágyon, és veszik át ezt a címet, mert sokára kezdődik ez az ünnepség is. Nekünk ez hosszú évtizedek munkáját jelent, ez az Örökös Ökoiskola cím elnyerése. 2012-től folyamatosan jelen van a teremtésvédelem, vagy akkor még fenntarthatóságként kezeltük környezetvédelemként. Azt tapasztaltuk, hogy a gyerekek nagyon közel állnak a természethez, nagyon szeretik az állatokat, az élőlényeket, illetve hozzánk került a Szent Anna óvoda, mint a óvodánk, és náluk is nagyon erősen jelen volt a zöld óvoda, a óvodában zöld óvodaként hívják ezt a programot, és úgy gondoltuk, hogy legyen meg az átmenet, az építkezés, ezért mi is ráültünk erre a programra, mondhatom így, hogy igen, ráültünk, és az volt a célunk, hogy minél közelebb vigyük a gyerekekhez a természetet, megszerettessük velük, tudjanak együtt élni, együtt mozogni, ismerjék és szeressék, védjék a körülöttünk lévő világot.
Ez a díj nem jár anyagi támogatással, viszont azt mondhatjuk, hogy ez egy presztízs kitüntetés az iskolának, ezzel egyetért?
Teljes mértékben. Igen, nekünk ez nagyon fontos volt mindannyiunk számára, ez az Örökös Ökoiskola, mert úgy érzem, hogy ezzel megerősítenek abban, hogy jó úton járunk, ezt tovább kell folytatni, és ezt a jó hagyományt tovább kell vinni, át kell adni a szülőknek, gyermekeknek.
Egyébként ezeket hogy ellenőrzik, hogy a kritériumokat betartják-e?
A pályázat, amikor megtörténik a pályázat kiírása, akkor körülbelül vagy 50 kérdésre kell válaszolni és megfelelni, és mindent körüljárnak, illetve ezeket bizonyítani is kell, igazolni kell, hogy ezek az események megtörténtek. Nálunk az iskolának a honlapján van egy kis külön rekeszünk az Ökoiskola cím alatt, és az elmúlt éveknek az eseményeit ide töltöttük fel, itt tesszük közzé, itt publikáljuk őket, és mindig figyelünk arra, hogy ezek a programok változatosak legyenek, összekapcsoljuk őket a kereszténységünkkel, meg tudják élni a gyerekek a hitüket nem csak a templomban, hanem úgy mondom akkor a külső templomban is, ami a Jóistennek a teremtett világa.
Mondhatjuk, hogy akkor ez az évek alatt ez már egyfajta rutinná vált a tanárok és a diákok között is?
Igen, teljes mértékben. A programjaink szeptembertől kezdve folyamatosan felépítve átölelik, átívelik az egész évünket, illetve ugyanúgy, mint a keresztény vallás, a keresztény értékek, a Római Katolikus Egyház ünnepei szerves részét képezik iskolánk munkatervének. Szeptembertől indulva szüreti mulatság, a Szent Ferenc napja, állatok világnapját ünnepeljük, karácsonyhoz is közelítve, akkor ajándékozni szoktunk, ezt a napközis kollégáim találták ki, nagyon jó ötlet. a fenntarthatóság jegyében és az újrahasznosítás jegyében. A gyerekek megunt játékait összekészítik, becsomagolják, és kint az udvaron egy ilyen kis vásárt rendeznek, és csereberélnek. Mindenki választhat egy játékot, és így a megunt játék új kezekbe kerül, és akkor újra játszhatnak velük. Madarak és fák napját ünnepeljük, nemrég a földnapját ünnepeltük, és minden világnaphoz kapcsolódó eseményeket. Nagyon figyelünk arra, hogy takarékoskodjunk az energiával, az árammal, figyelünk arra is, hogy minél kevesebbet fénymásoljunk, a gyerekek saját maguk alkossanak, és az újrahasznosítás. Illetve, ami az utóbbi időkben nagyon jó projekt, kivisszük a gyermekeket a természetbe. Minden évszakban szervezünk egy kinti programot, ahová Földi Kardos Kinga tanárnő viszi a gyermekeket akár az erdőbe, szemetet gyűjtenek itt az iskola körül, illetve olyan programokat szervez a gyerekeknek, ahol közelebb tudja vinni őket a természethez. Új programunk, ez ősszel csatlakoztunk a fenntartó felhívásának elegettéve a 72 óra kompromisszumok nélkül című programsorozathoz. Ennek az a lényege, hogy a körülöttünk lévő természetet, ezt a kis Szent Imre teret szépé tegyük, és azt találtuk ki, hogy összeszedjük a gesztenyéket, mert tavasszal itt történik a plébániai keresztút, és amikor mennek az idősebbek is, vagy mi gyerekek is, akkor meg felnőttek, akkor ne törjük ki a bokánkat a gesztenyéket. Szeretném kiemelni azokat az értékes programjainkat, amivel megszólítjuk a gyerekeket és az állatokat közelebb hozzuk hozzá. Szeptemberben kecskesót szerveztünk a gyerekeknek, ahol megismerhették a kecskéknek a másik oldalát, hogy nem csak mint háziállatok, hanem mint kis kedvencek is lehetnek. Májusban a Madarak és Fák napján madársóval lepjük meg a gyerekeket. Az elmúlt 5 évben ez folyamatosan jelen van. Nagyon szeretik, amikor eljön a madaras bácsi, csak úgy hívják, aki már most könyvet is ajánlott nekünk, és bemutatja a nagy ragadozókat, hogy mennyire barátságosak, és nem kell tőlük félni. Illetve ebben az évben a állatkertben örökbe fogadtuk a szurikátákat, erre szavaztak a gyerekek, úgyhogy most egy évig mi etetjük és látjuk el ennivalóval a szurikátákat. Próbálunk a gyerekeknek példát mutatni abban, hogy hogyan tudnak saját maguk is kis kertet, akár kis helyen is előállítani. Itt a bérházak közepette, a betonos udvarunkon úgy oldottuk meg, hogy magas ágyásokat készített Gondnok bácsink, a magas ágyásokba föld került, és a gyerekek saját maguk kis magocskákat ültettek el. Most hagymákat szeretnénk majd beleültetni, és várjuk azt, hogy kinőjenek, illetve a retkecskét, illetve egy kis növénykertet hoztak létre, ahol gyógynövényeket, levendulát, citromfüvet ültettek a gyerekek, nekik is várjuk az előbújásukat. Vannak olyan gyerekek, akik nagyon szeretik locsolgatni őket, odafigyelnek rá, gyomlálgatnak, kapálgatnak, illetve figyelünk arra is, hogyha olyan almacsutka maradékok vannak, akkor van egy kis komposztládánk, oda gyűjtjük bele ezeket a kis fennmaradt kis csutkákat, vagy akár amikor salátás időszak van a fennmaradt salátáknak a gyökereit, illetve a faleveleket gyűjtögetik még össze-ősszel a gyerekek, és az is komposztra kerül. És az utóbbi években már a komposztládából alulról, ami összeért és jó minőségű földecskénk lett, azokat tesszük a virágágyásokba. A nyolcadikosok minden évben fát ültetnek, felajánlják az iskolának, és ezek a fák az udvarainkat díszítik, árnyékot adnak nekünk, a madaraknak fészkelőhelyet, illetve ezeken a fákon került kitételre a rovar hotelünk is, ahol a gyerekek megfigyelhetik a különböző kis rovarokat. 5 éve indítottuk el, hogy a termekben szelektíven gyűjtjük a szemetet, illetve megkértük Miskolc városától is a szelektív kukákat tudtunk igényelni, és a gyerekeknek a teljes dobozok, a papírok kikerülnek a szelektív hulladékgyűjtőbe. Ebben segítenek bennünket a takarítónénik is, ők is odafigyelnek most már, és arra, hogy szelektíven gyűjtsük a szemetet.
Hát ha ez a tevékenység segít bennük abban, hogy a családban, otthon is ezt már természetesnek vegyék a szelektálást.
Igen, és a szülők is nagyon várják például a papírgyűjtésünket. Ősszel és tavasszal hirdetünk papírgyűjtési akciót, már most kérdezték is a szülők, mikor lesz, és most májusban lesz a nagy hulladékgyűjtésünk, ahová várjuk a szülőknek a felajánlott papírjait.
Mennyire van lehetőség az iskolájukat kerékpárral megközelíteni?
Kerékpárút kiépült, vannak is gyerekek, akik jó idő van, akkor eljönnek kerékpárral, főleg a nagyobbak, a rollert is szívesen használják, van biciklitárolónk is, azonban azt látjuk, hogy kényelmesek a gyerekek, illetve a szülők elhozzák őket autóval, de ez egy jó gondolkodás, tovább gondolkodás arról, hogy hogyan népszerűsítsük majd a kerékpárt, illetve arról, hogyha nagyobbak, akkor már gyalogosan is meg tudják közelíteni az iskolát, és el tudnak jönni. Az egy pozitívum, hogy a felső tagozatosaink már azért egyedül közlekednek, és amikor hazafelé mennek, akkor ők a tömegközlekedést használják.
Tavaly az iskola elnyerte a teremtésvédelmi pályázatot, ez mit is takar?
A teremtésvédelmi pályázatot a Kapi hirdette meg. Számunkra nagyon jó volt ez a cím is, hogy megpályázzuk, hiszen egy kicsit ráhangolódtunk, tudtam, hogy ebben az évben lesz az örökös ökoiskola cím elnyerése, így ismételten összetudtuk fogni, vagy már megelőzőképpen összetudtuk foglalni azokat a dolgokat, hogy miket is csinálunk. Együtt az óvodánkkal pályáztuk meg, és mind a ketten elnyertük. Ellenőrizték a pályázatot itt is, hogy azokat a dolgokat, amiket beírtunk, azok tényleg megvalósultak-e, de mindent tökéletesen jónak találtak, és így 3 évig büszkén viselhetjük ezt a címet. És ami nagyon szép, hogy stílszerűen egy falagott táblánra belevésve Noénak a bárkáját ábrázolja, és a kis madárka fent. Ez nagyon tetszik mindenkinek az iskolában.
A tantestületben vannak felelősek, akik a teremtésvédelemre így jobban odafigyelnek, fókuszálnak és segítenek a diákokkal kapcsolatban?
Igen, nálunk teremtésvédelmi munkaközösség működik. Földi Kardos Kinga a teremtésvédelmi felelősünk, nagy energiabedobással és erőbedobással dolgozik a kolléganő, akinek köszönöm munkáját, de természetesen többen is támogatják, alsó tagozatból Hegyiné Stefancsik Mónika tanárnőt szeretném kiemelni, aki állatasszisztált pedagógiát is végzett, és ebben is látjuk a továbbfejlődést, hiszen a mai gyerekeknek nagyon fontos az, hogy az állatokat ismerjék, megmerjék érinteni, és ő nagyon aranyos volt, hogy nem régiben pókot találtak a WC-ben a gyerekek, visítva rohantak be a terembe, hogy jaj, pók van a WC-ben, és a tanárnő odament, megfogta, kezébe vette, és akkor bemutatta azt, hogy mennyi érték van ebben a kis állatban, és rá is mennyire szükség van. Isten teremtménye, minden teremtményét tisztelni kell, nem kell tőle félni. Ebben látjuk majd a jövőnket, hogy a gyerekeket erre terelni, hogy ne féljenek az állatoktól, hiszen úgy látszik, hogy szeretik őket, de félnek és tartanak tőlük.
És ugye pozitívum, hogy önöknek van egy tagovodájuk, és már ott elkezdődik a környezeti nevelés.
Igen, nagyon-nagyon sokat köszönhetünk a Szent Anna óvodának. Ott is működik egy teremtésvédelmi munkacsoport, környezetvédelmi munkacsoport. Ők már régebb óta, tehát ők több, mint nekünk azért egy jó 10 éve, nekik legalább 15-20 éve megy ez a projektjük. Nagyon profik bennük, sokat tudunk tőlük tanulni, segítik munkánkat, és most már úgy érzem, hogy karöltve tudunk egymással menni és építkezni együtt. Illetve tegnap volt az óvodánkban a Földvilágnapjához kapcsolódva egy verseny. Ezen a versenyen Miskolc katolikus óvodái eljöttek, részt vettek, és egy nagyon jó kis csapatverseny alakult ki. A gyerekek nagyon élvezték, az óvónők is, és ez nagyon jó kezdeményezés az óvodák részéről.
És ha jól tudom, a katolikus iskolák teremtésvédelmi felelősei találkozón is szoktak részt venni, ezt hogyan kell elképzelnünk?
Igen, nagy gondolt fordít a főegyházmegye a teremtésvédelemre, és ennek nagyon nagy szüksége is van. A találkozók a Bársony János iskola szervezett most március 25-én egy teremtésvédelmi napot, ahová Miskolc összes iskoláit meghívta, illetve messzebbről is, és ott megbeszélik azokat a dolgokat, hogy milyen jó gyakorlataink vannak, hogyan lehet tovább lépni ezen a téren, úgyhogy ez is egy nagyon jó kezdeményezés az intézmény részéről.
Napelemmel rendelkezik-e az iskola?
Igen, az energetikai pályázatunkban sikerült felszerelnünk a régi épületre napelemeket. Ennek következtében annyira örülünk neki, mert légkondicionálókra is szükség volt, és ezért a napelemek egy kicsit télen tudnak a fűtésben segíteni, és akkor a kazán tudjuk mentesíteni, illetve nyáron, amikor nagyon odasüt a nap, akkor pedig a hűtést biztosítják a termeknek, és tudjuk, hogy ezek a betermelések, ezek puszköltségbe nem kerülnek.
ennyi programot hallva látszik, hogy nagyon megérdemelte az iskola az Örökös Ökológiai Iskola címet. Még zárásként arra kérném igazgatóasszonyt, hogy beszélj már arról, hogy megtörtént a 25 éves jubileumi év, akkor erre nagyon készültek, és nagyon tartalmasan sikerült megtölteni. Hogyan tovább, hogyan zajlik tovább az életük?
Mindig új kihívásokkal nézünk szembe. Nagyon sok minden innovációban gondolkozunk, hogy merre tudunk elindulni. Itt most egy új szervezetfejlesztési projekt ütötte fel a fejét. Kollégákkal összeülve gondolkozunk azon, hogy hogyan, merre tovább, hiszen látjuk, hogy körülöttünk változik a világ, ezeknek a mai gyerekeknek új igényei vannak, új pedagógiai módszerekkel próbálkozunk, és megpróbáljuk összehozni azt, hogy a tehetség, a felzárkóztatást hogyan tudjuk arányban összehozni, összeilleszteni, mik azok a módszerek, milyen eszközeink vannak, amik megvannak, és mik azok az új módszerek, amivel kiegészíthetjük őket. Úgyhogy elárom, hogy a tehetség műhelyeknek a koordinálását próbáljuk most összehozni, melyek legyenek azok a területek, amelyiket bevonjuk. Ilyen nálunk a robotika egyébként, ami régóta működik, és mondhatom, hogy városi szinten is ismételten kollégám Verez Zoltán tanár úr vezetésével első helyen végeztek. Tegnap előtt volt egy verseny szerdán, ahol az első helyet hozták el gyermekeink a robotika futamban. Az idegen nyelv, ami nagyon színvonalas az iskolában, és több gyermekünk 8. osztályban középfokú nyelvvizsgát tesz. Erre kell új hangsúlyt fektetnünk, új utakon elindulni. A testnevelés, tehetséggondozás az is régóta működik nálunk, és nagyon jól csinálják a kollégáim, a testnevelők. De a művészeteket szeretném még kiemelni, amit meg kell erősíteni, hiszen az énekkarunk, a rajz, a képzőművészet, a kézművességben is nagyon ügyes kollégáim vannak, és ezeket a területeket szeretnénk egy kicsit megerősíteni, felemelni és közelebb vinni a családok felé, a gyerekek felé.
Szívből gratulálok az elért eredményeikhez, és Isten áldását kérem a további hivatásukra.
Köszönöm szépen, én is minden jót kívánok.
Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban a Miskolci Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola környezetvédelmi programjáról volt szó. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm itt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Szoboszlai Zoltánt, a 212-es számú EGRI Barnemi Szagergely cserkész csapat operatív vezetőjét, a mikrofonnál Tikovics Ernő. És az alkalomból hívtalak be, hogy nemrég volt Szent György napja, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és ez a nap igen jeles nap a cserkészek, a cserkészet életében. Miért?
Szent György személyének a jelentősége abban áll a cserkészek számára, hogy a cserkész mozgalmat egy angol katonatiszt alapította, őt úgy hívták, hogy Sir Lord Robert Baden-Powell, és mivel Anglia védőszentje Szent György, ezért a cserkész mozgalomban is kezdettől fogva jelentős szerepet tölt be, hiszen az angol szász hagyománynak és kultúrának egy jelentős alakja ő. És a cserkészek védőszentjéül is őt választotta annak idején Bipi. És ezért Szent György naphoz kapcsolódóan a cserkészek szoktak tartani egy ilyen nagy össznépi seregszemlét, amit cserkésznapnak nevezünk, itt Magyarországon hagyomány ez már hosszú ideje, és hol csapatszinten, hol ennél nagyobb kerületi szinten, a cserkész kerületek azok több vármegyétől állnak fel, vagy pedig adott esetben országos szinten kerül sor egy-egy ilyen nagy seregszemlére. Idén kerületi cserkésznapot tartottunk, ami azt jelenti, hogy Borsodabaúj, Zemplén, vármegye és Heves vármegye cserkészei számára egy ilyen nagy összlépi seregszemle során egy tartalmas és izgalmas programot szerveztünk Egerben.
Igen, én néztem a programot, és el is csodálkoztam, hogy hogy lehet ennyit nem csak besűríteni a hétvégébe, hanem kitalálni, hiszen korosztályokra van bontva, nem? Hogy ki mit csinál.
Valóban a cserkész mozgalom az gyakorlatilag amellett, hogy egy ifjúsági mozgalom, nagyon sok korosztály számára tartogat izgalmakat és lehetőségeket, hiszen onnantól kezdve, hogy 7 éves korban valaki kis cserkészként megkezdi vagy megkezdheti a cserkész munkát, egészen felnőtt korig talál megfelelő feladatot a maga számára, és ezzel kapcsolatosan meg tudja valósítani a cserkész eszményt a mindennapokban. És itt is jelen voltak 7-8-9 éves kis cserkészek, kis cserkész ígérettételre is sor került az esemény során, illetve az idősebb korosztályokból a cserkészek, a kószák, a vándorok és a bölcsek is szép számmal képviseltették magukat, és ezek a különböző korosztályok, ezek a cserkész módszertannak és a cserkész módszer működő képességének az alapját jelentik, hiszen minden olyan különböző korosztályba tartozó különböző korosztályba sorolt személy, aki a cserkész munkában részt vesz, tud találni például egy ilyen cserkész nap során is magának olyan feladatokat, ami révén színesíti ő a saját tapasztalataival, gazdagítja az egész programot, és most például a 80 cserkész mellett 20 cserkészbarát felnőtt segítő is jelen volt, és emiatt tudott egyrészt megvalósulni ez a program, másrészt pedig amiatt, hogy a fiatalok nagyon-nagyon lelkesek, és nagyon odatették magukat.
Mondtad, hogy felnőtt korig tart a cserkészet, vagy részt vehetnek felnőttek is a munkában. Demeter Laci bácsi is ott volt, ő már a 90-et betöltette jócskán, nem? És emlékszünk már, aki emlékszik Bartos Laci bácsira, akit a 100. születésnapján köszöntött Bergrész, az angol cserkészet vezetője, meg akit jól ismerhetünk különböző csatornákról. Tehát ha valaki elkezdi, akkor ezt élete végéig tartó programot kínál.
Pontosan, a cserkészfogadalom egy életre szól. Ezzel együtt a fókusz az ifjúságon van, hiszen ifjúsági mozgalom vagyunk, és a lényeg az, hogy azok a fiatalok, akik felcseperednek a cserkészmozgalom kötelékében, egy megtartó közösségre találnak. A közösség megtartó ereje a legfontosabb, és a közösség általi nevelés. És ezeknek a közösségeknek a legkisebb egységünk az ős, ezeknek a kis közösségeknek a vezetőik az ős vezetők, csak néhány évvel idősebbek a vezetetteknél, és ezért tud egyrészt nagyon jól működni az a kapcsolat köztük, ami a vezető és a vezetett közti kapcsolatot jelenti, illetve az ő munkájuk az elévülhetetlen és megkérdőjelezhetetlen egy ilyen esemény megszervezésében.
Mondtad, hogy akár kisebb egységek is ünnepelhetik Szent György napját, akár nagyobbak, tehát kerületi szinten, vagy csapat szinten. Én két Szent György napi programra emlékszem. Az első szinte családi cserkész szinten zajlott, amikor fölkerestünk egy Szent György nevet viselő települést. Volt egy ilyen kihívás, mondhatjuk így, vagy feladat, hogy minden cserkész menjen el egy olyan helyre, ami Szent György nevét viseli, hegy vagy valami. Mi Iszka Szent Györgyre mentünk, és megnéztük ott a magyarországi egyetlen piramist, és egyszer pedig az egész csapat kirándult, Bátony terenye mellett a Szent György forrást kerestük fel. Tehát Szent György napja az egy ilyen valóban jeles nap. Mi a következő program, amivel várjátok, vagy amivel készültök a kis vagy a nagyobb cserkészek számára?
A kisebbek számára a következő nagyobb program, az a próbatábor lesz. A próbatábor arról szól, hogy a kis cserkészek számot adnak az év során gyűjtött ismereteikről és tudásukról. Egy olyan 2-3 napos, de a cserkésztáborhoz hasonló keretek között zajló félnomád vagy nomád keretek között zajló sátortábort kell elképzelni, ahol egyrészt ki tudják bontakoztatni magukat és mindazt a tudást, amit év során gyűjtöttek a cserkész foglalkozások keretében. Másrészt pedig kipróbálhatják azt, hogy mivel jár egy hosszabb tábor, kint a természetben kitéve azoknak a viszonyoknak, a természeti elemeknek, amikkel bizony sokszor dacolni kell a cserkészeknek.
És ez vonza, vagy éppen taszítja a fiatal korosztályt?
Ez egy abszolút vonzó program kint a természetben. Egyrészt összekovácsolja a közösséget, mert óhatatlanul előfordulnak olyan kisebb-nagyobb súrlódások vagy konfliktus helyzetek, amik ott helyben azonnali megoldásért kiáltanak, és ez később mindenképpen élmény számba megy, és az, hogy együtt közösen a közösség erejével felülemelkedtünk egy ilyen kihíváson, az egy nagyszerű élmény, és az egy maradandó élmény a gyerekek számára.
A vallási nevelés, mondhatjuk azt, sőt azt kell, hogy mondjuk, hogy a cserkészet az egy vallási mozgalom, vagy vallásos mozgalom.
Így van, például most a kerületi cserkésznapnak is volt egy tematikája, ahhoz kapcsolódóan, hogy nem csak jó pásztor vasárnapja, de egyúttal a hivatások vasárnap is volt ez a mögöttünk álló vasárnap, ez a hivatás volt ez a téma. És ehhez kapcsolódóan tematizáltuk egyébként a vasárnapi közös igeliturgiánkat is, illetve ezt megelőzően szombaton pedig volt egy élőkönyvtár elnevezésű esemény, ahova olyan felnőtteket hívtunk, akik a mindennapokban nagyon tudatosan élik meg a saját hivatást. Volt például Don Bosco szalézi nővér, Zsófia nővér személyében voltak olyan felnőttek, akik az Istentől kapott tehetségeiket, képességeiket kamatoztatják a társadalom, a közösség javára nap mint nap, nagyon nagy hivatástudattal, és mivel hogy a második cserkésztörvény így hangzik, hogy a cserkész híven teljesíti kötelességeit, amelyekkel Istennek, hazájának és embertársainak tartozik, egy kicsit ezzel a cserkésztörvénnyel összhangban is tudtuk megvalósítani ezt a némiképpen hivatástisztázó jellegű programot. Arra helyeztük a hangsúlyt, hogy személyes beszélgetések jöhessenek létre. Maximum 2-3 fő beszélgetett egy felnőttel. Élőkönyvtár volt a program neve. Ez azt jelenti, hogy ugyanúgy, mint amikor az ember bemegy egy könyvtárba és borító alapján választ könyvet, itt az élő könyvek a résztvevő segítők voltak, a szolgálattevők, akik sokszor egyenruhában vagy a munkájukra jellemző munkaeszközökkel felszerelkezve jelentek meg a helyszínen, és ez alapján a látvány alapján választottak beszélgető társat a gyerekek. Nincsenek illúziunk azzal kapcsolatban, hogy egy-egy ilyen beszélgetés mire elegendő, természetesen senki nem itt és így választ magának hivatást, de az biztos, hogy valamilyen formáló hatása van, vagy lehet a gyerekekre egy-egy ilyen személyes beszélgetésnek.
És ez koedukált program volt?
A teljes program koedukált program volt, viszont Ezen belül pedig korosztálybontás szerint valósultak meg egyes programok, illetve a fakultatív blokkokban kiválaszthatták, hogy mi az, ami leginkább érdekli őket. Például a vezetőknek vezetői továbbképzéssel, meseterápia témában készültünk Tátrai Vanda cserkész anyukának a szolgálattétele révén, akkor voltak különböző a adott korosztály érdeklődésének megfelelő programok, például egy vita délután, ahol a vitakultúra alapjaival ismerkedhettek meg a fiatalok, mi a különbség a veszekedés és a vita között. Volt emellett cserkész focikupa, kispályás focikupa a fiatalabbaknak a nagy örömére, illetve különböző mozgalmas programok, mint például rohanpálya, rekesztorony építéssel kombinálva.
Akkor nem unatkoztak a kis cserkészek sem, és a nagyobbak sem. A cserkész találkozók talán a legfontosabbak, főképp a világ találkozó a cserkészet és egyes cserkészek életében. A következő esemény idén, ami a nagyobb szabású, az a közép-európai dzsembori lesz. És ezt idén itt rendezik Magyarországon.
Pontosan a Diligeten, a Strilichpál cserkészparkban kerül megrendezésre a közép-európai dzsembori, a V4-ek országaiból származó cserkészek részvételével és az EGRI cserkészek aktív közreműködésével, ugyanis az ISTI-be, a nemzetközi szolgálattevő csapatba is beválogattak több EGRI cserkészt, akik különböző akár operatív területen, akár a programszervezésben, akár pedig a kisközösségek vezetésében majd aktív szerepet vállalnak ezen a közép-európai dzsemborin.
Négy ország van benne, Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország. Amikor én a 80-as években kint voltam Lengyelországban, 85 előtt, akkor láttam furcsa egyenruhában menni gyerekeket, kérdeztem a szüleimet, hogy kik ők. Mondták, hogy ezek a cserkészek, nagyapám is nagy cserkész volt, mi akkoriban csak az úttörőségig láttunk, és gondolhatom azt, hogy ott még mindig erősebb a cserkészet, mint akár nálunk. Mert nálunk ugye a kommunizmus évtizedeiben a cserkészet be volt tiltva.
Tiltás alatt működött, ha működött, de az biztos, hogy minek után az Isten haza és embertárs szolgálatának eszményével nem volt az akkori kor ideológiája összeférhető, ezért törvény tiltotta a cserkészmozgalom működését. Viszont amióta új alakultak Magyarországon a cserkészcsapatok, azóta azt gondolom, hogy töretlen lendülettel végezzük a cserkészmunkát. Többek között azoknak az idősebb cserkészeinknek hála, akik átadták ezt a lángot, a cserkészetnek a lángját, és én szerintem nem vagyunk lemaradásban egyébként a lengyel cserkésztes testvéreink mögött, sőt, itt Egerben különösképpen öröm számunkra, hogy nagyon nagy ütemben fejlődik a csapat, és a létszám is növekszik.
Kívánom, hogy maradjon ez így, és Istent, hazát és embertársait szerető embereket neveljetek, neveljen a cserkészet. Vendégem itt a stúdióban Szoboszlai Zoltán, a 212-es számú EGRI Bornemi Szagergely cserkész csapat operatív vezetője volt. Köszönöm figyelmüket, Tikovics Ernőt hallották.
Irodalmi részlet következik. Feli Mavet Ilyen kutya nincs is című könyvének 38. részét hallják. A felolvasó Tóth Levente színművész.
Egyik nyáron az egész család felkerekedett, hogy a Niagarától lehajózzunk a tavon Kingstonig, és mivel gyenge szelet kaptunk, csak nem 36 órát töltöttünk vízen. Amikor végre feltűnt Kingston, Kocsi már alig tudta tűrtőztetni magát. Kingston Kanada történelmének korai szakaszában épült, és mindmáig sokat megőrzött aranykorának komor viktorianizmusából. Egymás hegyén hátán torlódó gránit épületei határozottan valamiféle gránit mentalitást tükröznek. Befutottunk a kikötőbe, de még a kötelet sem vetettük ki, amikor Korcsi egy vakmerő szökkenéssel átlendült a skót sipkát a doktól elválasztó hullámok felett, és már ott sem volt. Mivel a közvetlen környéken egy szál fa sem akadt, nyilván egyenest a város felé szágoldott a macskaköves úton. Egy mogorva kopottas egyén kapta el a hajó köteles, miután rögzítette, meghívást nyert a hajóra, pusztán mert öreg tengerésznek mondta magát, amivel papát mindig lépre lehetett csalni. Megkínáltuk egy pohár itallal, amelyet lassan elszopogatott. Vallják be, hogy van egy kutyájuk, szólalt meg némi csend után. Bevallottuk, hogy csak ugyan van egy. Na, jobb volna, ha jószorosan kikötnék itt a fedélzeten, folytatta az öreg. Fertelmes dolgokat mesélnek azokról a krapekokról, akik itt orvosnak tanulnak. Azt mondják, piszkosú hajtanak a kutyákra. És mit csinálnak velük, tudakoltam ifjonti ártatlanságomban. Az öreg kiköpött és újra töltötte a poharát. Rémségeket, azt mondják. Csak ennyit mondott. Megkérdeztem, honnan szerzik a kutyákat, mire azt felelte, hogy főként a városi sintértelepről. Pedig az nekem járt volna. A sintérség, magyarázta meg bántott hangon. Csak hogy én liberális vagyok, itt meg a konzervatívok az urak. Pedig jó hozott volna a konyhára a fenejje, meg egy kutyáért $10, egy macskáért $5. Azt mondják, ennyit perkálnak le értük a diákok. Papa kissé nyugtalanul pillantott fel a dokra, de Korcsinak nyoma sem látszott. Mondja csak, fordult némi bal sejtelemmel az öreg emberhez, ugye itt Kingstonban nincs rendelet arra, hogy púrázon kell tartani a kutyákat. Rendelet? Horkant fel az öreg. Persze, hogy van rendelet. Nem mintha annak a nyavajásnak, a mostani sintérnek ne volna tök mindegy, hogy van-e. Az a moslék akár a kertekből is kinyisszantsa őket, láncostú, mindenestű. Az öreg tovább morgolódva odébb állt tőlünk, de mi még a dokkon megelőztük. Sietős volt a dolgunk. Én a doktól a városba vezető úton indultam el, papa kelet felé tartott a vízparton, mama nyugatnak. Tömérdek embert szólítottam meg, de senki nem látott olyasmit, ami akár csak halványan megfelelt volna Korcsi személy leírásának, sőt, magam sem találtam semmi nyomát. Egy órás keresgélés után tértem vissza a dokhoz, ahol kiderült, hogy papa és mama sem jártak több szerencsével. Papában kezdett felmenni a pumpa. A gondolat, hogy Korcsi a helybeli sintér karmai közé került, sőt, talán útban is van már a boncasztal felé, jelentősen megemelte az adrenalin szintjét. Vegyék egy biciklit a kölcsönzőből és keresd tovább a kutyát, utasított. Én megyek a gyepmester telepére. Mire odaérkeztünk, már sikerült tébolyult dübe lovalnia magát, ám a sintért nem találta a helyén. Távollétében egy rágógumin kérődző ifjonc terpeszkedett a rozog a karosszékben, és a törflapot bújta. Szemtelenül hallgatta végig papát, aki dúltan követelte, hogy haladéktalanul adják ki neki Korcsit. Miután papa elmondta a magáét, a siheder unott kézmozdulattal az épület végében sorakozó drótketrecek felé intett. Hajt a kutyája, miszter, $2 elvihetik, közölte. Mi a véleménye? Piros alma esélyes lehet a királykupán? Papa jobbnak látta, ha nem válaszol, és kirohant a ketrecekhez, ahol baljós látvány fogadta. A kutyák teljes hiánya. Egy megveszekedett ebb sem volt az egész sintértelepen. Papa visszavágtázott az ifjonchoz, és olyan hangon, amelytől az unott serdülő utcóván kiesett a karosszékból, kijelentette, hogy személyesen a gyepmesterrel akar beszélni. A fiatal úr elpimaszodott. Próbálja meg kutyának tettetni magát, miszter, javasolta papának. Aztán poroszkáljon szépen az egyetem felé. A mester úr biztos felcsípi majd valahol útközben. Ha ez a nagy legény sejtette volna, milyen közel járt abban a pillanatban a totális megsemmisüléshez, hold biztos, hogy a törflapot örökre sukbad vágja az új szövetség kedvéért. Busztán annak köszönheti az életét, hogy papa nem fecsérelhette a drága időt holmi mellékes öldöklésre. A sintértelep előtt papa fogott egy taxit, és nyíl egyenesen a városházára vitette magát. Először a polgármestert kereste, de az illető úriember elutazott valami csatornázási konferenciára. A városi rendőrkapitány irodája azonban ott volt a közelben, és papa megrohamozta, szakasztott, mint egy ellenséges erődöt. Sajnos csupán egy böhöm, nagy, hájas őrmestert találtott, aki nem csak, hogy részvétlen közönnyel hallgatta, de az elhamarkodott rossz indulat sem állt távol tőle. Az őrmester sértett méltósággal rámutatott, miszerint neki aztán semmi köze annak a korságos telepnek a működéshez. Arról nem is beszélve, hogy papa szabálysértést követett el, mivel a kutyáját szabadra hagyta. Papából automatikusan kibújt a könyvtáros. Szabadjára engedte, csattant fel. Az őrmester nem volt az a vérbeli nyelvész. Maga meg jobban teszi, ha elkotródik innen a szabadba, ordított rá papára, mert ha nem, én bizisten nem hagyom szabadon. Papa, miután végképp letett arról, hogy polgári hatóságoktól reméljen bárminő segítséget, bevonult egy telefonfülkébe, és feltárcsázta az egyetem orvoskarát. A telefon kicsengett, és csak csengett, csengett azzal a GPS kitartással, ami azt jelzi, hogy a hívott fél vagy nincs otthon, vagy túlságosan is elfoglalt. Papa inkább arra gyanakodott, hogy akiket keres, túlságosan is elfoglaltak. Hátborzongató látomások gyötörték a gúzsba kötött korcsiról, amint éppen szétszabdalják holmi fehér köpenyes rémalakok. Papa még azt sem várta meg, hogy a visszajáró érme kipotyogjon, csak kivágódott a fülkéből, mert eszébe jutott, hogy még Kingstonban is van egy hely, ahol bízvás segítségre, sőt, barátokra talál, és ez a hely a kaszárnya. Berontott a tiszti kantinba, de az kongott az ürességtől, csak az ügyeletes tiszt lebzseltott, akiről viszont kiderült, papa példátlan szerencséjére, hogy egy zászlóaljban szolgált papával az első világháború idején. A katonatiszt újjongott a gyönyörűségtől, hogy egy régi bajtársával találkozhatott, annál is inkább, mivel nincs unalmasabb dolog a földön, mint a kaszárnya ügyelet békeidőben. Mélységes együttérzéssel, egyre csillogóbb szemmel hallgatta papát, aki egy-két septében lehajtott korty után kiöntötte a szívét. A történet végén a bajtás nagy szeretettel papa vállára csapott. Azt hitted, várhatsz valami jót azoktól a rohadt civilektől, mi? Na, ez itt most vészhelyzet, öregem. Tudod mit? Kivezényeljük az őrséget és szabályos mentő akciót szervezünk. És ez korántsem üres ígéret volt, ami abból is látszik, hogy 5 perccel később a város utcáin fegyveres férfiak csapata menetelt szaporán az egyetem felé. A sintér nagy szerencsének tekintheti, hogy az őrjárat nem találkozott vele útközben, tudnélik a katonák szer fölött kedvelik a kutyákat, a civil hatóságot viszont minden lehető megjelenési formájában utálják. De talán még ennél is nagyobb szerencse volt, hogy az őrjárat találkozott velem, mert ha ez nem következik be, azt hiszem, sokáig megemlegették volna ezt a napot Kingston városában. Elképzelni sem tudom ugyanis, hogy az egyetemi hallgatók tétlenül lézengtek volna, mi alatt az orvoskaron házkutatást rendez a katonaság, és szinte kétségtelen, hogy a rendőrfőnök az egyetemisták oldalán veti küzdelembe a maga csapatait. Ezt követően persze nyilván erősítést kérnek és kapnak a kaszárnyából, amiben esetleg a tiszti kantin előtt álló, a búr háborúból marad, de még változatlanul veszedelmes ricsajozásra képes, 2 könnyű tábori ágyú is benne foglaltatik. Bizonyos szempontból máig is sajnálom, hogy közbeléptem, de hát mi tagadás, közbeléptem. A kölcsönbicikli segítségével 4 mérfölddel az egyetem kapuja előtt sikerült még utalérnem papát, meg a különítményt, és közölnöm velük, hogy korcsi megkerült. Ami Korcsit illeti, amikor kiráncigáltuk a dokk alól, ahová beszorult, és ahol az elmúlt két órát töltötte egy jókora döglött hal társaságában, ha az élete függ, tőle sem lett volna képes megérteni papa viselkedését. Korcsi soha nem szerette, ha üvöltöznek vele. Ezúttal is napokig duzzogott.
Feli Mavet Ilyen kutya nincs is című könyvének 38. része hangzott el. A felolvasó Tóth Levente színművész volt. Műsorunk ezzel véget ért, búcsúzom a szerkesztő Tikovics Ernő, valamint Németh Tamás zenei szerkesztő és Nátrán István technikus nevében is a bemondót Klész Beátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián.